Kedves hallgatók, elkezdjük akkor az előadásunkat, elkezdjük az utolsó előadást itt a sorozatunkon. Még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök. Hiteles könyve a Biblia. Kulcsfontosságú kérdés ez, mert bár való igaz, hogy a kereszténység szent könyve, mégis kevéssé ismert könyv a Biblia. Tehát azért el lehet mondani, hogy nem kifejezetten áll az érdeklődés homlokterében, tehát akik valláshoz kötődnek, akik a keresztény valláshoz, vagy keresztény felekezetek egyikéhez kötődnek, valamennyit biztos, hogy tudnak a Szentírásról, valamennyit biztos, hogy tudnak a Bibliáról, de ez, hogy hiteles könyve a Biblia, hát erre meglehetősen érdekes válaszok születnének szerintem. Pláne, hogyha mondjuk a teológusokat megkérdeznénk, tehát keresztény teológusokat, hogy vajon a keresztény teológusok mit mondanának erről a kérdésről. De ne ismerüljünk ebbe bele, inkább igyekezzünk a mai témánkat részleteiben megnézni. Mennyire megbízhatók a leghíresebb bibliafordítások? A leghíresebb bibliafordítások. Most a fordítások kérdéséről lesz szó. Ez azért érdekes kérdés, mert ugye magyar nyelvterületen vagyunk, magyar bibliafordításokat is fogunk említeni, persze más bibliafordítások is szóba kerülnek, de jó, ha tudjuk, hogy igazából nagyon fontos ezek fordítások. Ezek fordítások, tehát nem az eredeti. És itt hadd idézzem kedves zenetörténész barátomat, aki éppen Győrben tanít, a Győri Egyetemen, ugye Szabó Balázsnak hívták, vagy hívják, talán hivatkoztam is már rá. Balázst én évtizedek óta ismerem, és református kántor különben, és ő mondta nekem azt, amikor itt a főiskolánkon elkezdtem tanulni, a Sola Scriptura teológiai főiskolán, azt mondja, hogy amikor a teológiára mész, nagyon figyelj arra, hogy az eredeti nyelveket jó alaposan tanult meg, a Biblia eredeti nyelveit, ugye a görögöt és a hébert. Héber az Ószövetség nyelve, görög az Új Szövetség nyelve, de hát ez ismerős lehet mindenki számára, hiszen a sorozaton volt erről szó. Azt mondja, mert amíg nem tudod az eredeti nyelveket, amíg nem ismered az eredeti nyelveket, addig nem a Bibliát olvasod, hanem a Biblia egyik fordítását. Erős gondolat, de meggyőződésem, hogy igaza van. Tehát azóta eltelt több mint 20 év, hogy ezt a tanácsot adta, és tényleg igaza van, mert valójában amikor fordításokkal találkozunk, biztos, hogy valamiféle hiba az beszűrődik. Tehát nincs 100%-os fordítás. Ez lehet, hogy erős kijelentés, lehet, hogy erősen hangzik, tényleg nincs 100%-os fordítás. Ismerkedjünk meg egy olyan mondással, ami hát nem kifejezetten Bibliához kapcsolódó mondás, általában véve a fordításokról szól, de ezek a fordításokra, vagy a fordításokra nézve, ez mindig igaz. Ez így hangzik, hogy a fordítás a körnégyszögesítése. Egy kis matematika. Szóval most akkor valami vagy kör, vagy négyszög. Ugye? Teljesen egyértelmű. Tehát a kettőt nem lehet összhangba hozni. Vagy kör, vagy négyszög. Na, ez a fordítás. Ez a fordítás, megpróbálkozunk a lehetetlennel, megpróbálkozunk egy adott kultúrkör nyelvét, jelentéstartalmát és sok mindenét átültetni egy másik adott kultúrkör jelentéstartalmára, nyelvére és a többi. Na most ez egy lehetetlen küldetés. Tehát nem lehet 100%-os fordítást végrehajtani, még a szomszéd népek esetében sem ugyanazt jelenti számunkra, és itt lehetne sorolni az, ami egy román, szlovák, osztrák, és így tovább, tehát sorolhatjuk a nációkat, ember számára valamit jelent. Hát még akkor, hogyha a Biblia esetében ugye több ezer kilométerre lévő kultúrkörről van szó, tehát tőlünk több ezer kilométerre, na most azt hogy ültetjük át a mi nyelvünkre? Éppen ezért nyugodtan lehet azt mondani, hogy a fordítások esetében 99,9%-os eredményt el lehet érni, de 100%-osat gyakorlatilag soha. Nem lesz ugyanaz a jelentése. A másik pedig az, hogy egyszerűen nem találkoztam még olyan biblia fordítással, amelyik tökéletes lenne, amelyik hibátlan lenne. Nincs ilyen. Szóval ez egy hosszú mű, ez igaz. Megvan a lehetőség arra, hogy a fordító hibázzon, tévedjen. Nincs tökéletes fordítás. Oda szentelt életű fordítók vannak, fantasztikus minőségű fordítások vannak, de mégis a fordítás a körnégyszögesítése. Tehát ezt soha ne felejtsük el. Lehetetlenről fogunk most beszélni. Megpróbálkoztak a lehetetlennel sokan, és meglátjuk majd, hogy milyen eredményre jutottak. A Biblia fordítások esetében négy nagy korszakot különböztethetünk meg.
Ez a négy nagy korszak a következőképpen néz ki. Ugye maga a Biblia mikor is született, ezt talán már megbeszéltük az előző alkalmakon, időszámításunk előtti 15. századtól az időszámításunk előtti 4. századig terjed ugye az Ószövetség keletkezése, és az időszámításunk szerinti első század második fele, ez pedig az Új Szövetség keletkezése. Tehát magyarán nagyjából 16 évszázadon keresztül keletkezik maga a Szentírás. Négy nagy korszakot tudunk megkülönböztetni. A Septuaginta, az első korszak, ugye egy fordítás rögtön egy korszakot is jelent, fogunk majd róla beszélni, ez részletesebben, ez az Ószövetségnek a görög fordítása. Aztán ott van a többi ókori fordítás, az ókori fordítások nagy korszaka, ugye a Vulgáta ezen belül kiemelendő, mert számunkra ez lesz majd a legérdekesebb, meg fogjuk majd ismerni, hogy miért fontos ez, miért érdekes. A harmadik nagy korszak a nemzeti nyelvű biblia fordítások a reformáció korában, tehát ez a 16. század biblia fordításai, és a negyedik nagy korszak pedig a 20. századi biblia fordítások. Megmondom őszintén, hogy ezzel kifejezetten most ezen az előadáson nem terveztem foglalkozni, majd elmondom, hogy miért pontosan. Az első három korszak a legérdekesebb számunkra. Nézzük tehát ezeket sorban. Az első a Septuaginta, vagyis, ahogy jeleztem is, ez az Ószövetség görög fordítása. Mikor keletkezett? Időszámításunk előtt 250 körül, igen ám, de itt jön az a bizonyos hitpróba, amit már említettem a bibliai kéziratok esetében is. Mi ez a bizonyos hitpróba? Nincs meg az eredeti. Tehát ugyanúgy, ahogy a Biblia iratai esetében, ugye ezt könnyedén mondhatja bárki, kérem szépen, hogy lehet így megbízható könyvet vagy könyvnek mondani a Szentírás, hát nincs meg az eredeti. Hát nincs meg az, amit maga Jeremiás, Ézsaiás, Dániel próféta leírt, nincs meg az, amit az Új Szövetségben János apostol megírt, vagy éppen Péter, és így tovább a többiek. Na most ehhez képest a fordítások esetében is azt tudjuk mondani, Septuaginta keletkezik időszámításunk előtt 250 körül, nincs meg az eredeti. Töredékek vannak a későbbiekben, tehát kódex töredékekben fönt marad a Septuaginta, hivatkoznak rá ókori szerzők, nem egy és nem kettő, tehát rengetegen hivatkoznak rá, úgyhogy szép lassan ez kikristályosodik és egyértelművé válik az olvasók számára, hogy igen, létezik a Septuaginta, tényleg ekkor keletkezett, ez egyértelmű, csak mondom, ott van ez a bizonyos hitpróba, hogy nincs meg az eredeti, de ahogyan a bibliai kéziratok esetében is láthattuk, hogy nem egyszeres a bizonyíték, hanem sokszoros a bizonyítéka a bibliai kéziratoknak, tehát több ezer bibliai kézirat töredéket ismerünk, hát a Septuaginta esetében is sok-sok töredéket ismerünk. Hogy is keletkezik ez a bizonyos Septuaginta, az Ószövetség görög fordítása? Alexandriában, egy zsidó diaszpórában. Erről egy picit szóljunk részletesen. Hogy is található ez az Alexandria? Alexandria Egyiptomban van, és az a nagy Sándor alapította meg Egyiptomban Alexandriát, aki a világ történelem talán leghíresebb hadvezére volt, csak érdekességképpen jelzem, hogy róla a Biblia tud, és előre jövendől. Tehát konkrét jövendőlés van nagy Sándorról. Ez egy nagyon érdekes dolog, Dániel könyvében olvashatunk ugye nagy Sándorról. Ami nekünk a legérdekesebb most, az az, hogy ő lesz az, aki a hadjárata során Alexandriát megalapítja, és ő lesz az, aki a görögöt, mint világnyelvet gyakorlatilag elkezdi terjeszteni. Mert azt mondja, hogy a hellenizmus mindennél fontosabb, az, amit a görögség ugye egyfajta kulturális, szellemi örökségként a világra hagyott, azt mondja, ezt szét kell terjeszteni a világban. Tehát olyan nemes, olyan nagyszerű a görög kultúra, egyébként ebben Nagy Sándornak igaza van, tehát kétségtelenül így van, hogy ezt a világon minél többen meg kell, hogy ismerjék. Tehát a hadjárata tulajdonképpen ennek jegyében telik az időszámításunk előtti 4. században. Onnantól kezdve a görög világnyelv, és ugye a zsidó diaszpórával kapcsolatban annyit még hadd mondjuk el, alexandriai zsidó diaszpórával kapcsolatban, miért létezett Alexandriában zsidó diaszpóra? Tehát mi ennek az oka, hogy ott sok zsidó élt? Ennek nagyon egyszerű oka van, 500 éve már, akkor már 500 éve, hogy a zsidók nagyobb része vándorol. Tehát nincs egy fix hely, ahol letelepedhetnének, hanem ugye időszámításunk előtt 700-as években az északi ország részüket elpusztították, a déli ország rész még ugyan megmaradt, na de a déli ország rész is elpusztult időszámításunk előtt 586-ban, és az időszámításunk előtti 8. században, tehát a 700-as években, amikor elpusztult az északi országrész, ugye az asszírok, az asszír birodalom, akikkel szintén foglalkozik egyébként a Szentírás. Szóval az asszír birodalom kitalált egy olyan büntetőmódot, büntetőeszközt, amit ők vezettek be először a történelemben, ez volt a deportálás. Tehát valakit vagy valakiket, leginkább csoportokat, nemzeteket, akár teljes nemzeteket akarata ellenére máshova telepíteni. Ez a deportálás. Na ezt az asszírok találták ki, a zsidókkal csinálták meg először. Magyarán elkezdtek a zsidó diaszpórák, zsidó közösségek, ugye a szétszóratás létrejönni gyakorlatilag világszerte. Tehát több kontinensen. Na ezért volt Alexandriában sok zsidó. Mert oda is eljutottak. Ennyi a magyarázata, ennyire egyszerű a magyarázata. Görög, mint világnyelv, és ugye még egy vázlatpontot ide fölírtam, az új szövetség és a Septuaginta viszonya. Na ez egy nagyon érdekes dolog. Azt lehet mondani, hogy ez is a Septuagintának az egyik különlegessége, mert ugye mit is mondtuk, mi ez a Septuaginta? Az Ószövetség görög fordítása. Na most az új szövetség ugye szintén görög nyelvű, és így, hogy szintén görög nyelvű, ez annyira érdekes, hogy az új szövetség, amikor idéz az Ószövetségből, akkor mindig a Septuagintából idéz. Hát ez egyébként megint csak elgondolkodhat bennünket, hogy mennyire érdekes. Az új szövetség szerzői zsidók. Azt még megértené az ember, hogy görögül írnak. Mert ugye azt mondtuk, hogy a görög világnyelv ebben az időszakban. De mennyire érdekes, hogy gyakorlatilag az Ószövetség, ami hát a hitüknek gyakorlatilag az alapja volt, abból nem az eredetiből idéznek, hanem egy fordításból idéznek. Tehát ezzel jelzi gyakorlatilag az új szövetség, hogy ez egy remek fordítás a Septuaginta, de nem hibátlan. Tehát ezt soha nem szabad elfelejtenünk, ezt a tételmondatot, a fordítás a környékszögesítése, nincs hibátlan fordítás, gyakorlatilag nem létezik. Na most ez azért érdekes, mert a Septuagintának azért adott esetben bizony vannak hibái. Nem annyira feltűnő vagy nagy hibák ezek, tehát nincs erről szó. Itt most részletekben nem térnénk ki, vagy nem térnénk ki olyan részletekre, amelyek most szükségtelenek. Beszélgetésben esetleg erre vissza lehet kérdezni. Egy biztos, hogy a Septuagintának óriási hatása van abban, hogy az Isten szava, az Isten beszéde minél jobban elterjedjen. Miért engedte meg Isten, vagy miért választotta ki ezt az utat? Hogy ilyen módon a Septuaginta legyen, ami az Ószövetséget megismerteti az emberekkel, nagyon egyszerű, azért, mert a görög világnyelv. Így tudott a leggyorsabban, a leginkább terjedni. És ezért van az, hogy igen, az Új Szövetség is, akkor, amikor elindul hódító útjára az új szövetségi kereszténység, akkor így, hogy a világnyelven tud megszólalni, és a világnyelven tudják olvasni Isten szavát, ilyen módon ez hozzásegíti az embereket ahhoz, hogy a kereszténységet aztán elfogadják. Szóval ez lehet a magyarázata annak, hogy milyen érdekes görögül megszületik a Septuaginta, és az új szövetség gyakorlatilag kanonizálja. Azzal, hogy a Septuagintából idéz, amikor az Ószövetségre hivatkozik. Márpedig ószövetségi idézet van rengeteg az új szövetségben. Tehát ugye erről talán beszéltünk is, Jelenések könyvének körülbelül a kétharmada ószövetségi idézet. No de, nézzük tovább, a második korszakra menjünk tovább. Ókori fordítások, és ott a Vulgáta. A Vulgáta, ami nem más, mint a Biblia latin fordítása. És a többi ókori fordításról most hadd ne szóljak, mert ugye csak a leghíresebb Biblia fordítások érdekelnek most bennünket, a főiskolánkon részletesen beszélünk a többi ókori fordításról is, most csak a legfontosabbakról. A Vulgáta, mint a Biblia latin fordítása, ugye mikor keletkezett? Ugyanazt el tudjuk mondani, mint amit eddig is. Nincs meg az eredeti. Ez nagyon fontos adat lesz a későbbiekben egyébként, de azt tudjuk, hogy Jeromos, katolikus körökben ugye Szent Jeromosként ismeretes, vagy Hieronymus, ha latinosan akarjuk mondani, 390 és 406 között fordította le a Bibliát latin nyelvre. Tehát figyeljünk, itt már nem csak és kizárólag az Ószövetségről, vagy az Új Szövetségről van szó, itt a teljes Bibliáról. És nagyon érdekes, hogy a Bibliát gyakorlatilag ez a fordítás, ez egynyelvűvé teszi. Mert ugye az Ószövetség héber, az Új Szövetség görög, és megszületik egy új nyelv. Megszületik a latin nyelv. Mennyire érdekes, hogy a görög ekkor már nem világnyelv. Tehát ez a különlegessége annak, vagy ebben különbözik a Vulgáta a Septuagintától, hogy teljesen más korszak ez már, a latin sokkal inkább elterjedt volt. Miért? Mert az egyház ugye ezt választotta, a középkori egyház ezt választotta hivatalos nyelvéül. Jeremos volt tehát ennek a fordítója, ennek a fordításnak, a Vulgátának. Na most Jeromos mellett azért el kell, hogy mondjuk azt, hogy ez egy kitűnő színvonalú fordítás. Tehát tényleg kiváló színvonalú, nagyon-nagyon magas szintű latin nyelv ismeretről tesz bizonyságot Jeromos, amikor a fordítását megjelenteti. Ahogyan említettem is, nincs meg az eredeti, tehát ez is töredékekben, kódexekben maradt fönn. Aztán összeállt a kutatók számára, hogy igen, ekkor tette meg, ekkor fordította le ugye Jeromos a Szentírást, és olyannyira elterjedté válik ez, egyébként a Vulgata ezt jelenti, hogy elterjedt. Tehát ez a szó, hogy Vulgata, azt jelenti, hogy elterjedt, olyannyira elterjedté válik, hogy a katolikus egyház hivatalos bibliájaként ismeri el a Vulgátát. És itt egy pillanatra érdemes megállni. Szándékosan fogalmaztunk így, hogy a katolikus egyház hivatalos bibliája. Nem pedig a katolikus egyház hivatalos fordítása. Mert ez lenne a természetes, nem? Tehát, hogy hivatalos fordítás. De nem. A katolikus egyház hivatalos bibliája. Ez azt jelenti, hogy így, hogy hivatalos biblia, számukra ez az alap. A Vulgáta az alap. A Vulgátából történik nagyon sokszor a fordítás. Ami egy szakmai problémát vet föl egyébként, ha bárki találkozott már fordítással, vagy esetleg ő maga, saját maga fordított. Ugye ez alapvető szabály, hogy amikor fordítunk, akkor nem fordításból fordítunk. Mindig az eredetiből fordítunk. Ugye? Tehát ez teljesen evidens. Ha le akarunk valamit fordítani, irány az eredeti. Tehát nem arra támaszkodunk, hogy ki hogyan fordította, és azt tovább fordítjuk egy másik nyelvre, és ilyen módon kettős áttétellel elérkezünk a mi nyelvünkhöz. Nem. Fordítás az mindig eredetiből történik. Na most ezért érdekes a katolikus egyház eljárása, hogy ugye milyen különleges, hogy ők ezt hivatalos bibliává teszik, a Vulgátát. Vesd össze a pápák eljárásával, mire utal ez a zárójeles megjegyzés. Amikor egy pápa trónra lép, akkor az egyik első feladata kiadni a Vulgátát. És ezzel jelzi, hogy továbbra is az egyház hivatalos fordítása, vagy egész pontosan az egyház hivatalos bibliája maga a Vulgáta. Tehát figyeljük ezt meg, akkor, amikor pápaváltás van, ez a mozzanat, ez nem maradhat el. Tehát ez evidens. Ezzel jelzi az egyház, hogy továbbra is, újra és újra a Vulgáta az alap. Na most, ugye mi történik akkor, hogyha a Vulgátában fordítási problémák, fordítási gondok vannak? Mert ne felejtsük el, ha ez az alap, akkor a továbbfordítás a problémákat viszi tovább. Ugye? Tehát, hogyha valami nem stimmel a Vulgátában. És ezt érdemes megnézni, hogy vannak-e ilyen fordítási problémák, mert hogy ténylegesen tudnánk ilyet mondani, tudunk ilyet mondani, említsünk meg kettőt ezek közül. A két legfontosabbat talán. Mózes első könyve 3. fejezetének 15. versében a következőt olvashatjuk. Részletekben most belemegyünk egy kicsit. Következőt olvashatjuk ebben az igeversben, és ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között. A te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkába marsz. Ugye ez az a híres igevers, amit úgy neveznek, hogy ős evangélium, ős jó hír, ős örömhír. Miről szól? Ugye közvetlen a bűneset után hangzik el ez az igevers, és azt mondja Isten a kígyónak, milyen érdekes, hogy ugye neki hangzanak el ezek a szavak, ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, tehát van egyrészt a kígyó magva, van másrészt az asszony magva, az neked fejedre tapos, tehát ez a bizonyos mag a fejedre tapos, te pedig annak sarkába marsz. És milyen érdekes, javítottan olvastam itt a fordítást, és jelöltem meg itt a dián is a fordítás, sarkát mardosod, fordítja le Károlyi Gáspár. Egyszeri marásra utal az eredeti szöveg. Ez nem martosás, hanem marás, sarkába marsz. Magyarán ezzel jelzi a szöveg azt, hogy Jézus Krisztusnak óriási, hogy mondjam, áldozatába és gyakorlatilag az életébe kerül az, hogy ilyen értelemben az örömhírt el tudja hozni a világra. És ezáltal érzékelteti, hogy a végső győztes az Isten lesz, De ez nem lehet áldozat nélkül, ez a győzelem, és a Jézus Krisztus halálába kerül. Szóval ez egy döntő fontosságú mozzanat. Na mi itt a probléma? Mert elképzelhető, hogy nekünk ez nem tűnik fel, és nem véletlenül nem tűnik fel. Miért nem tűnik fel nekünk, hogy mi itt a fordítási probléma? Nagyon egyszerű ennek a magyarázata, mert a latinban van három nem, ami számunkra ismerős lehet például az orosz nyelvből is, meg sok más nyelvből is. Hím nem, nő nem, semleges nem. A magyar nyelv ezt nem ismeri. Tehát a latinban három nemből választhatunk, hogy akkor, amikor valamit lefordítunk, valami személyes név mást, hímnemet, nőnemet vagy semleges nemet fordítunk. Ez ugye ebben az esetben, és ugye itt a kulcsfontosságú kérdés, az nem más, mint a mag közötted és az asszony között, a te magod között, tehát az ördög magva és az ő magva, vagyis az asszony magva között. Ez az asszony magva, ez vajon hímnemű vagy nőnemű, vagy esetleg semleges nemű. Ugye nagyon fontos, hogy itt a latin fordítás készítője választhat, de közben ott van az eredeti, ami pedig egyértelműen jelzi, hogy ezt hímneműnek kéne fordítani, ezt a bizonyos magot. Tehát magyarán ipse, ez a hímnemű, ipsa, ez a nőnemű, ipsum, ez a semleges nemű. Magyarán itt hímnemű kéne, hogy szerepeljen. Zárójeles kitérő. Ez az ipse, ha magyarosan olvasom, ugye ez egy slang kifejezés. A férfinak a slang változata az ipse, ez innen jön, ez latin gyakorlatilag. Csak ugye magyarul teljesen slang módon hangzik, nem is szeretem a slanget különben, tehát nem is jó, ha az ember ilyeneket használ, de tudjunk róla, hogy ennek ez az eredete. Szóval ez a hímnemű. Na most értelemszerűen itt így kéne, hogy szerepeljem. Igen ám, de a vulgátában nőneműként szerepel. Ipsze helyett ipsza. Egy betű különbség, ez nem nagy különbség. Nem nagy különbség, és ez az egy betű elegendő ahhoz, hogy megágyazzon egy olyan kultusznak, ami meggyőződésem, hogy mindannyiunk számára ismerős, ez nem más, mint a Mária kultusz. Miért is? Mert ha azt a kérdést tesszük föl a Genezis 3.15 vagy az 1 Mózes 3.15 kapcsán, hogy ki az, aki a kígyó fejére tapos, akkor ugye egyértelmű az igéből, meg hogyha az ember végig gondolja a megváltást, ki az, aki a végső győztese a megváltásnak? Értelemszerűen Krisztus. Ki más? Tehát ő az, aki a kereszten diadalt aratott, ennek a diadalnak súlyos ára volt, teljesen egyértelmű lehet számunkra, sarkába marsz. Ehhez képest, ha azt mondjuk, hogy nőnemű, akkor valaki más tapos a kígyó fejére? És a katolikus egyháznak az a válasza, hogy igen, mert hogy a katolikus egyház hivatalos bibliája, ugye a Vulgáta, ők nőneműnek fordítják ezt, ipsze helyett ipszának. Egy szál betű a különbség. Mai élményemet hadd meséljem el, a nappali tagozaton egy kedves nappali hallgatónkkal pont erről a témáról beszélgettünk, tehát pontosan a Genezis 3.15-ről, és nagyon érdekes volt, ahogy elmondta, mert én próbáltam neki mondani, már szinte elkezdtem a mondatot, ő meg tovább folytatta a mondatot, hogy föltettem neki a kérdést, hogy képzőművészeti alkotásokban ez hogyan jelenik meg. És azonnal mondta, hogy ő ezt közelről ismeri, mert hogy az édesanyja, meg ő maga is buzgó katolikus volt, és hogy otthon nekik volt ilyen szobruk, hogy ott áll Mária, mint kegytár, gyakorlatilag olyan volt ez a szobor, ott áll Mária, alatta tekergőzik a kígyó, Mária emeli a lábát, és éppen a kígyó fejére tapos. Na, ez ennek a megnyilatkozása. Tehát ez tényleg házi szobroknál is megfigyelhető, de hogyha például templomnál lévő alkotást kell megemlítenünk, Budapesten, ha valamennyire is ismerősek, ott van például az Asztória és a Blaha Lujza tér között a Rókus templom, Rókus kórház, így talán ismerős lehet, Szent Rókus kórház vagy Szent Rókus templom, ott is magasodik egy hatalmas immakuláta szobor. Ez az immakuláta szobor, ez pontosan ilyen, én viszonylag gyakran arra szoktam járni, hát legalább egy ilyen 15-20 méter magas talapzaton van, ez még csak a talapzat, és akkor utána jön még a körülbelül 30 méter magas szobor, valami elképesztően nagy. Ugyanez, állott Mária, alatta tekergőzik a kígyó, Mária emeli a lábát, és a fejére tapos. Ezt a mozzanatot örökíti meg ez a szobor. Na most ez a Vulgátán alapul. Ez a Vulgátán alapul, ipsze helyett ipszá, És itt egy nagyon fontos beszúrást kell, hogy tegyünk, és ezért kulcsfontosságú, és ilyen értelemben, bizonyos értelemben pozitív, hogy az eredetije a Vulgátának nincs meg. Tehát ezt a fordítási hibát, minek nevezzük ezt? Vagy ennek az igeversnek a más irányúvá tételét, finoman fogalmazva. Ezt nem biztos, hogy Jeromos tette meg. Könnyen elképzelhető, hogy később valamilyen kiadásba valami módon becsempészték ezt. Hát csak egy betűről van szó. Mert erre, még egyszer mondom, erre kultuszt lehet építeni. Tehát a katolikus egyház ezt meg is tette, de nagyon érdekes az, hogy amikor Jeromos fordítja a Vulgátát, tehát amikor a Vulgáta megszületik, lehet, hogy meglepő lesz ez most számunkra, de egyháztörténeti tény, ekkor még nincs Mária kultusz. Tehát ekkor még nem létezik Mária kultusz, a Mária kultusz csak az 5. században kezd el fölépülni. Aztán rendkívül erőssé válik, meghatározóvá válik. Most is gyakorlatilag nem is lehet szinte szavakkal érzékeltetni, hogy mennyire fontos Mária, apropó, a nyugati kereszténységben is, meg a keleti kereszténységben is. Tehát teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy a római katolikus egyház, vagy az ortodox egyház gyakorlatát nézzük, Mária egy abszolút középponti figura mind a két esetben. De a 4.-5. század fordulóján még nem itt tartunk. Tehát ezért lehet azt mondani, hogy nagy eséllyel ezt nem is Jeromos tette meg, ezt a fordítási hibát, hanem később valamikor ez belejött a szövegbe, és aztán tessék, fölépült rá egy kultusz. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ez az 1 Mózes 3.15. Mennyire megbízhatók a leghíresebb biblia fordítások? Hát, szóval egy olyan adalékot kaptunk, aminek a kapcsán úgy érdemes elgondolkodni. De nézzünk meg még egy igeverset. Római levél 5. fejezetéből a 12. verset a következőképpen olvasom, ez ugye új szövetségi igevers, tehát Pál apostolnak a szavai. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világba a bűn, és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. És aztán folytatódik a mondat, tehát érezzük azt hiszem a megfogalmazásból, hogy itt nincs vége a gondolatmenetnek, de nekünk csak a 12. vers a fontos most. Tehát, ha azt a kérdést teszem föl, hogy miért is halunk meg a Róma 5.12 alapján, akkor erre a kérdéssel úgy érdemes válaszolni, hogy egyrészt van az ősbűn, ugye egy ember által jött be a világba a bűn, azt hiszem mindannyian tisztában vagyunk ezzel, ugye Ádám által, és a bűn által a halál is bejött. Na de a halál azt mondja, minden emberre elhatott, és itt jön a megokolás, mivel hogy mindenki vétkezett. Tehát miért uralkodik rajtunk a halál? Nagyon egyszerűen azért, mert vétkesek vagyunk. Mert mindenki elköveti azt a vétket, hát amiből nem egy van, hanem sok az ember életében, nagyon sok. Na most ugye egyértelműnek tűnik ez a gondolatmenet, mégis a Vulgatában egy kicsit mást olvashatunk. A Vulgatában ott szerepel egy olyan kitétel, hogy mivel ő benne, mindenki vétkezett. Ő benne, mindenki vétkezett. Kicsi hozzátételnek tűnik, és úgy tűnik, hogy ilyen értelemben a gondolatkörön belül maradunk. De ha azt a kérdést tesszük föl ennek hátterén, hogy ő benne mindenki vétkezett, akkor miért is uralkodik rajtunk a halál? Ezek szerint el lehet oda jutni, hogy tulajdonképpen azért uralkodik rajtunk a halál, mert Ádám vétkezett. Ádámban mindannyian vétkesek vagyunk. Ez az eredendő bűntanítása, vagy eredeti bűn, vagy áteredő bűntanítása, ugye a teológusok háromféleképpen is szokták ezt nevezni, eredendő vagy áteredő bűn. Na most ezzel mi a probléma? Ezzel az a probléma, hogy ez megágyaz olyan kultuszoknak, ami például ugye a gyermekkerességben is tetten érhető. Miről szól a gyermekkeresség? Tehát miért lehet azt mondani, hogy erre fel lehet építeni a gyermekkeresség tanítását? Mert ugye úgy tűnik, hogy a kettőnek nincs is köze egymáshoz. Ugye eredendő bűnről beszéltünk. Na de ha azt a kérdést tesszük föl, hogy hogyan születik meg az a gyermek, aki éppen világra jön, az a csecsemő, bárki, bűnösként, vagy pedig nem? Mert ha Ádámban mindannyian vétkesek vagyunk, akkor kimondhatjuk, hogy a csecsemő bizony bűnösként születik meg. Na most az egyház tanításait nem áll meg. Az egyház tanítása ezt úgy folytatja tovább, hogy mivel bűnösként születik, azt mondja, Isten hogyan kezeli a bűnt, és hogyan tekint a bűnösre? Nyilván haraggal. Isten haragjától viszont meg kell oltalmazni a csecsemőt. Hogyan lehet megoltalmazni a csecsemőt Isten haragjától? Úgy, hogyha megkereszteljük. Tehát itt vagyunk a gyermekkeresztség tanításánál. A csecsemőt meg kell oltalmazni, mert ilyen módon, hogyha mondjuk életveszélybe kerül, hogyha mondjuk az a csecsemő meghal, hát akkor, hogyha nincs megkeresztelve, akkor teljesen egyértelmű, hogy mi lesz vele. Akkor pokolra jut. Nincs menekvés. Meg kell oltalmazni Isten haragjától. Kedves hallgatók, itt egy érdekes élményemet hadd osszam meg, mégpedig olyan módon, hogy az Orvostörténeti Múzeum, ugye ez az első kerületben, a Tabánban található, egyszer én ott voltam egy kiállításon. Orvostörténeti Múzeumban születéstörténeti kiállítás volt. Tehát nagyon érdekes volt, feleségemmel elmentünk, talán 2-3 évvel ezelőtt volt ez a kiállítás, és ott megnéztük, hogy régen a szülés hogyan is nézett ki. A bába asszonyok például milyen eszközökkel dolgoztak. Hát önmagában is érdekes volt természetesen a kiállítás, de számomra a legérdekesebb az volt, amikor találkoztunk olyannal, hogy az egyház hogyan készítette fel a bába asszonyokat a szükségkerességre. Szükségkeresség. Ez lehet, hogy idegenül hangzik ez a kifejezés. Mi az, hogy szükségkeresség? A szükségkeresség az arról szól, hogy ugye mi van akkor, amit már említettem is, hogyha a csecsemő életveszélyben van, de nincs a közelben pap. Tehát ekkor mi történik? Hogyha nem lehet papot keríteni, mert adott esetben olyanok a körülmények. Na ekkor lép be a szükségkeresség. Hogy tudnélik, az egyház felhatalmazza a bábákat például, kiképzi a bábákat, a szülőasszonyokat, régebben legalábbis, kiképezte arra, hogy adott esetben ők kereszteljék meg a gyereket. Tehát adott esetben az egyház ilyen értelemben a szükségtörvénybont alapon azt mondja, hogy igen, még nő is keresztelhet, még bábaasszony is keresztelhet, csak történjen meg az a keresztelés, mert ha nem történik meg, akkor vége. Tehát akkor a pokolra kell, hogy jusson az a gyermek. Van itt egy kérdésünk.
Elnézést, úgy tudom, hogy nem csak a bábaasszonynak a joga, hanem akár nekem is egy embertársam, olyan helyzetbe kerülök, hogy ő meghal adott pillanatban belül, én is megkeresztelhetem.
Ez az. Nagyon jó, nagyon jó. Köszönöm a kiegészítést. Gyakorlatilag... Így van. És ez lett volna a következő mondatom, hogy én most a bábaasszonyokra hegyeztem ezt ki, mert ők ugye ilyen esettel sokszor találkoztak, hogy szülés van, és mi van akkor, hogyha a baj van. Ugye még egy érdekességet itt érdemes elmondani, drámai érdekesség, de fontos. Régen óriási volt a csecsemő halandóság. Ezt ne felejtsük el. Tehát nem volt olyan szinten az orvostudomány, mint ma. Tehát magyarán az, hogy egy csecsemő életveszélybe kerül, az sokkal gyakoribb volt, mint korunkban. Na, ezért érdekes a bábaasszonyok szerepe. De teljesen korrekt a hozzászólás, bárki megkeresztelheti szükséghelyzetben azt az embert, vagy azt a csecsemőt, aki nincs megkeresztelve. Ha adott esetben a bábaasszony nem vállalja, akkor keresztelje meg más. De kulcsfontosságú, mert ha nem történik meg, hát akkor így járt a csecsemő. És mondom, ezzel a kis változtatással ő benne mindenki vétkezett. Tehát azért halunk meg, mert Ádám is vétkes volt. Azért halunk meg, mert Ádám elkövette a bűnt. És az a helyzet, hogy ez féligasság, mert félig igaz, ténylegesen óriási szerepe van Ádámnak abban, hogy most olyan helyzetben vagyunk, amilyenben vagyunk. Na de aztán ott jön az embernek a saját felelőssége is. Tehát mondom, ez kikerülhetetlen. Tudjunk róla, a Vulgátának óriási jelentősége van, tehát gyakorlatilag az egész keresztény kultúrkörben elterjed. Lehet, hogy mi nem találkoztunk a Vulgátával, ne csodálkozzunk rajta, tehát kevesen tudnak latinul. Ugye csak a papság az, amelyik adott esetben, hogy a papságnak a legfelsőbb rétege, akik mondjuk még beszélgetni is tudnak egymással latinul. A Vatikánban ugye ez természetes, amikor ugye ott összegyülekeznek a katolikus bíborosok például. De a fordítások, tehát a Biblia fordítások, ezek a nemzeti nyelvekre aztán elterjednek, mert a katolikus egyház is ilyen értelemben terjeszti a maga nemzeti nyelvű Bibliáit. Genezis 3.15 és Róma 5.12, ez egy két kulcsfontosságú igehely ebből a szempontból. Nézzük viszont a nemzeti nyelvű Biblia fordításokat a reformáció korában. Miért is lehet mondani, hogy ez határkő, a reformáció? Mert ugye reformáció kora, hát most ugrunk egy nagyot az időben, 1500-as évekről beszélünk, a Vulgata esetében ugye 300-as, 400-as évekről beszéltünk, 1500 év, az emberben fölmerülhet a kérdés, hogy addig mi történt. Hát a válasz erre a kérdésre nagyon egyszerű és egyértelmű, az egyház nem szorgalmazta azt, hogy a Biblia fordítások azok jussanak el, vagy maga a Biblia jusson el az emberekhez. Tehát nem ez volt ugye az érdeklődés homlok terében. A reformáció korában változás következett be, hiszen maga Luther Márton mondta azt például, hogy Biblia fordításra szükség van. És márpedig úgy, hogy nemzeti nyelven legyen elérhető a Biblia az emberek számára. És ezért 1522-ben német nyelvre lefordítja az Új Szövetséget, 1534-ben pedig az Új Szövetséget. Gyakorlatilag ezzel nemzeti nyelvet is teremt, ez nagyon sok esetben így van, tehát a Biblia fordítások esetében, itt a 16. században, nemzeti nyelvet is teremt Luther Márton, és egyébként nagyon egyszerű a gondolat, azt mondja, hogy az emberekhez közvetlenül kell eljutni a Isten szavának. Tehát, hogy most miért a prédikációkból, az igehirdetésekből ismerik meg? Hát olvassák maguk az emberek. És ilyen módon jusson csak el az emberekhez, hogy mit is ír Isten igéje. Tehát ez egy nagyon egyszerű és nagyon nemes gondolat egyébként Luther részéről. Aztán angol biblia fordításokat is említsünk meg. És persze itt sok mindenre ki lehetne térni Lutherrel kapcsolatban, nem merülünk most bele részletekbe, a beszélgetésbe esetleg ezt meg lehet tenni. Angol biblia fordítások, három ilyet jelöltünk meg. John Wycliffe-nek a fordítása 1380 körül. Ugye ez nagyon érdekes, hogy ez nem reformáció korabeli fordítás. Na most az emberben föl is merülhet a kérdés, hogy tulajdonképpen mi alapján fordított Wycliffe. És jó, ha föltesszük ezt a kérdést, mert Wycliffe-nek nem volt más lehetősége, mint a Vulgáta alapján fordítani. Tehát ő a Vulgátából tudott fordítani, de azt mondja, hogy annyira fontosnak tartja, hogy az anyanyelvén olvashassa az angol ember a Szentírást, hogy még a Vulgátából is megteszi ezt, abban a korban nem lehetett eredeti szöveghez érdemmel hozzájutni. Tehát persze kódexekben itt-ott néhol ez föllelhető volt, na de ne felejtsük el, 1380 körül még a könyvnyomtatás feltalálása előtt járunk. Az ugye 1450. Tehát Wycliffe-nek a munkássága az nagyon-nagyon meghatározó. Olyannyira meghatározó, hogy William Tyndale, akit itt másodiknak szerepeltetünk, William Tyndale nagy mértékben épít Wycliffe fordítására, de Tyndale már az eredeti szöveghez hozzáfér. Tehát ez a különbség a kettő között. Tyndale egyébként fiatal korában meghalt, tehát 1536-ban meghalt. Tulajdonképpen őt is ugyanúgy mágián égették meg. Ez egy félelmetes történet különben, mint ahogy Husz Jánost, tehát a híres előreformátor. De Tyndale volt az, aki ugye az Új Szövetséget le tudta fordítani, az Ószövetséget is elkezdte fordítani, és természetes, hogy ugye az egész Bibliát le akarta fordítani, de nem sikerült ez neki, tehát ilyen módon a korai halála, a mártír halála ebben megakadályozta. És aztán majd a King James Version lesz az, amelyik a legteljesebb és tényleg egy abszolút mérce fordításként megjelenik 1611-ben. Jakab király rendelte meg ezt a fordítást, ugye ezért az elnevezés, a King James, de igazából ez pedig nagy mértékben épít Tyndale-re. Tehát a három biblia fordítás egymással nagy mértékben összefügg, Tyndale épít Wycliffe-re, és a King James épít Tyndale fordítására, tehát ilyen módon ezek összefüggésben állnak egymással. Egyébként egy pici érdekesség a King James fordításhoz. A világon a bestseller ez a könyv. Tehát a legnagyobb példányszámban eladott könyv világszerte ez a King James. Tehát a Bibliának ez a fajta angol fordítása. Na most akkor el tudjuk képzelni, hogy ha az összes többi fordítást egybeveszünk, akkor a Biblia mekkora bestseller. Tehát a King James a több mint 1 milliárd eladott példányával már az első helyre kerül. Az összes Biblia, hogyha ezt össze akarnánk számolni, valahol 5-6 milliárd körül lehet. Tehát valami elképesztő számot kapunk, hogyha az összes kiadást összegyűjtögeti az ember. Érdemes erről tudni, tehát a King James esetében. Aztán francia nyelvű biblia fordítás. Erről is emlékezzünk meg. Pierre Robert Olivetan neve fontos itt, és a Waldensek szerepe. Ugye 1535-ös ez a fordítás. A Waldensek szerepe, na most a Waldensek a középkornak gyakorlatilag az eretnek mozgalmai közé tartoztak. Ki az eretnek? Tehetjük föl a kérdést, és erre a kérdésre rendkívül egyszerű a válasz. Eretnek az, akit a római egyház annak nyilvánít. Tehát ennyi. Ezek az eretnekek, ezek a Waldensek ugye a biblikus hitet hűségesen őrizték, és próbálták terjeszteni a maguk is meggyőződésüket. Az olasz-francia határvidéken éltek egyébként a Waldensek, hosszú-hosszú évszázadok óta léteztek már, és gyakorlatilag, amikor a Waldensek hírét vették, hogy Olivetan elkezdte a fordítási munkálatokat, aki egyébként Calvinnak az unokatestvére volt, amikor hírét vették, hogy elkezdte a fordítást, a biblia fordítást, akkor felkeresték Olivetant, és átnyújtották neki a saját maguk fordítását, mert hogy nekik már megvoltak, sok-sok részlet megvolt a Bibliából, és ráadásul még anyagi támogatást is adtak hozzá, hogy a francia nyelvű fordítás megjelenhessen. Tehát ez egy nagyon komoly gesztus volt a Waldensek részéről. Ez a kis eretnek mozgalom, ez meghatározó jelentőségű volt a biblikusság fenntartásában. Megint egy pici kitérőt hadd tegyek. Göncz Árpád neve mindannyiunk számára ismerős, ugye Magyarországon két cikluson keresztül köztársasági elnök volt. Ő volt az, aki kisregényt írt Sarusok címmel. És pont a Waldensekről emlékezett meg, akik 1401-ben, tehát az 1300-as évek végén, 1400-as évek elején Sopronig eljutottak, és ott munkálkodtak. Tehát Göncz Árpádnak a kisregénye az nekik állít emléket, úgyhogy magyar vonatkozásai is vannak a Waldensek munkálkodásának. De úgy üldözte őket az egyház, ahogy csak tudta. Hosszú-hosszú évszázadokon keresztül, tehát például még az 1600-as évekből is tudunk olyanról, hogy a Waldensek ellen támadtak az egyház részéről, amikor már ugye a reformáció rég lezajlott. Tehát mondom, a Waldensek léte nagyon-nagyon sokakat zavart, úgyhogy jó, ha tudjuk, hogy a francia nyelvű biblia fordításban milyen szerepük volt. Magyar biblia fordítások. Na, erről is beszéljünk, mert a magyar biblia fordítások esetében ugye 15.-16. századi emlékeket kell, hogy megemlítsünk. Olyan fordítás töredékekről tudunk a 15.-16. századból, amelyek kódexekben jelentek meg. Érdekesség egyébként, hogy az első biblia fordítók azok husziták voltak. Azok a husziták, ugye a huszitákról talán már érintőlegesen tettünk említést, akik Husz Jánosnak a követői, annak a Husz Jánosnak, akit ugye megégettek, ugyanúgy, ahogy Tindélt is megégették, és ugye ilyen értelemben fájdalmasan korán befejeződött az életük. Na most a 15.-16. században, tehát 15. században ők voltak azok, akik legelőször is ugye valamilyen fordítást véghez vittek, ez kódexekben megjelenik, és aztán egyre több ilyen fordítás töredék lát napvilágot. Nekünk a legérdekesebb és legfontosabb az egy humanista tudósnak a munkája. Szilveszter Jánosnak hívták. Szilveszter János 1541-ben, és ilyen értelemben ez is határkő, új szövetség fordítás jelentett meg. Ez már teljes új szövetség fordítás. Tehát előtte csak töredékről tudunk. 1541-ből már teljes új szövetség fordításról. Innen egyébként viszonylag nem is annyira messze, Sárváron látott ez napvilágot. Tehát a Vasmegyei Sárváron, úgyhogy ilyen értelemben ezt is érdemes megjegyezni, hogy Szilveszter János új szövetség fordítása. Egyébként szintén nyelvteremtő, tehát a magyar nyelv 16. századi megteremtésében, vagy felfrissítésében, felújításában ennek óriási szerepe van. De ami nekünk a legérdekesebb talán, és a legfontosabb, ez nem más, mint Károlyi Gáspár fordítása. Annak a Károlyi Gáspárnak a fordítása, amelyik már teljes biblia fordítás, és 1590-ben Vizsolyban jelenik meg. Vizsoly, na most ez bizony messze van tőlünk. Tehát innen kifejezetten messze van, a Zempléni hegységben, vagy a Zempléni hegység lábánál helyezkedik el ez a bizonyos Vizsoly, tehát sok száz kilométerre van innen Győrtől. Göncön dolgozott, ami Vizsolytól egy bő 10 kilométerre van. ugye a mai Magyarország gyakorlatilag egyik legészakibb települése, ez a bizonyos Gönc, kisváros. Gönci prédikátor volt, Gönci református prédikátor volt, ez a Károlyi Gáspár, és ő volt az, aki ezt a fordítást ugye megalkotta. Nyilván egy fordító csapatot vezetett, tehát nem ő volt egyes-egyedül, aki ezt megtette, de egy biztos, hogy 1590-ben ez napvilágot lát, 800 példány van mindössze. Tehát ez nem annyira sok, ez a 800 példány, lehet mondani, de gyorsan tegyük hozzá, hogy azért abban az időben nagyon drágák voltak a könyvek. Tehát ez még nem a tömegtermelés időszaka, amikor egy könyv olcsó lehet, vagy pláne egy bibliafordítás is olcsó lehet. Abban az időszakban bizony előfordult, hogy még a református lelkészeknek sem volt saját bibliája, mert annyira drágák voltak. A bibliák annyira drága volt a Károlyi fordítás is. De ami a lényeg, hogy megjelent, és ami a lényeg, hogy nagyon-nagyon érdemes ezt megbecsülni, mert hogy Károlyi Gáspár biblia fordítása az első, és a mai napig is azt lehet mondani, hogy időtálló ez a biblia fordítás. Hadd idézzek Károlyi Gáspártól egy olyan gondolatmenetet, ami, vagyis hát egész pontosan egy olyan mondatot, ami nagyon-nagyon jól jellemzi az ő hozzáállását a Szentíráshoz. Következőképpen hangzik ez. És az Isten bátor ostorozzon külsőképpen bennünket, az, mint néki kedves, csak az ő szent igéjének kenyerét ne vegye el tőlünk. Ez egy nagyon szép mondat. 1563-ban jelenik meg, fölírtam ide az egészen hosszú címét ennek a kötetnek, hogy hol is jelenik meg, két könyv, így szoktunk rá hivatkozni, de a teljes címe is hadd hangozzon el, mert annyira különleges, hogy régen milyen címeket adtak ugye az irodalmi munkáknak. Azt mondja, két könyv minden országoknak és királyoknak jó és gonosz szerencséjének okairól, melyből megérthetni, mi az oka az Magyarországnak is romlásának és fejedelmek szerencsétlenségeinek, és micsoda jelenségekből ismerhetjük meg, hogy az Istennek ítélete közel vagyon. Na, szinte elfáradunk, mire a végére érünk, és akkor ez még csak egy cím. Ugye nagyon mások akkor voltak még akkor az irodalmi művek címei, most ugye ez általában úgy terjedt el, hogy minél rövidebb egy cím, annál frappánsabb, annál jobb. Emlékszem, engem is így tanítottak, tehát volt egy ilyen kedves tanárom, emlékszem, neveléstörténetet tanított, aki azt mondta, hogy két vagy maximum három szóból álljon egy cím. Semmi több. Tehát a cím az rövid, az megszólító erejű és kész. Na hát ehhez képest itt a 16. században ez nagyon más. 1563-as egyébként a két könyv. 1563, azért említem csak ezt meg, mert ugye 1590-ben adja ki Károlyi a biblia fordítását. De már 63-ban ezt a mondatot leírja, illetve az egész művet megjelenteti, tehát még egyszer, az Isten bátor ostorozzon külsőképpen bennünket, az, mint néki kedves, csak az ő szent igéjének kenyerét ne vegye el tőlünk. Tehát, hogy a Biblia mindennél többet ér. Mindennél többet ér Károlyi számára. Azt mondja, jöjjön az ember életében inkább fenyíték, ostorozás és sok minden, de az ige maradjon meg. Egyébként ez az ostorozás. Bocsánat, erre is hadd térjek ki, csak érdekességképpen, ha már itt a címet feltüntettem. Ugye milyen érdekes, hogy a címben ez is felszerepel, hogy mi az oka az Magyarországnak is romlásának és fejedelmek szerencsétlenségeinek. Tehát magyarán Károlyi fölteszi a kérdést, hogy tényleg miért került ilyen állapotba a magyarság, amilyenbe került. Milyen állapotban is voltunk 1563-ban? Hát nyakunkon volt a török. Itt volt a török. Miért volt itt a török? Tehát ha ezt a kérdést tesszük föl, hogy miért volt itt a török, egyébként nagyon érdekes, hogy Károlyi ugyanarra a válaszra jut el, mint amire Jelenések könyve is utal a 9. fejezetben, hogy ez gyakorlatilag az Isten fenyítő eszköze volt a kereszténység eltorzulásaira. Tehát ezért volt itt a török. Károlyi, mondom, ugyanezt a választ adja meg, amit Jelenések könyve alapján is megadhatunk, a 9. fejezet alapján, és annyira érdekes, hogy ilyen értelemben Károlyi mélyen hívő volt, de akkor a protestantizmusban el is terjedt ez a gondolat, hogy igen, nem véletlenül jött pont akkor a török, amikor az egyház gyakorlatilag a mélypontra került, és jött a reformáció is. Tehát, hogy a kettő ennyire egyszerre jelent meg itt Európában, ez nem lehet véletlen. A Biblia szerint sem véletlen, a Károly szerint sem véletlen. Úgyhogy 1563-ban is nagyon-nagyon szép és biblikus gondolatokat fogalmaz meg ez a pönci prédikátor, és ugye mennyire érdekes az is, hogy a címben ezt is szerepelteti, hogy az Istennek ítélete közel vagyon. Ő foglalkozott a második eljövetellel is, Krisztus második eljövetelével. Proféciákról neki kevés ismerete volt, tehát pláne idői proféciákról, de nagyon-nagyon érdekes az, hogy ilyen értelemben teljesen biblikus a hozzáállása az egész üdvtörténethez, megváltás történetéhez. Szóval Károlyi munkásságát egyébként is nagyon érdemes figyelni és megbecsülni. De még egyszer mondom, ez csak ilyen értelemben egy kis kiegészítés volt. Ami érdekes Károlyi fordításával kapcsolatban, van egy olyan mondás, ami megmondom őszintén, nem tudom, hogy kitől származik, de rendkívül frappásnak tartom. Azt mondja ez a mondás, hogy Károlyi bibliájára, és mindjárt fogunk majd róla egy képet látni, oda lehetne írni, hogy hitte és fordította Károlyi Gáspár. Hitte és fordította. Tehát ha azt a kérdést vetjük föl, hogy miért olyan népszerű, miért annyira átütő erejű a Károlyi fordítás, akkor azt lehet erre mondani, hogy azért, mert a hite az átsugárzik a lapokon. Még akkor is, hogyha ez a nyelvezet, ez régies. Még akkor is, hogyha egy picit nehezebben értjük meg. Általában 100 évente hozzászoktak ahhoz fogni, hogy revideálják, magyarosítsák, egy picit modernizálják a szöveget. Érthető ez a szándék. De ettől még átüt a szavakon, átüt a mondani valón Károlyénak a mély hite. Egyébként csak egy érdekesség, ugye nem írtam föl ide, hogy Károlyi Gáspár mettől meddig élt. 1529-től 91-ig. 91. Épp hogy sikerült a Bibliát megjelentetnie 90-ben. Épp hogy. Magyarán, ha hibákkal találkozunk a Károlyi fordításban, és vannak hibák, tehát ezeket mindjárt meg fogjuk említeni, csak néhányat, mert sokat lehetne említeni. Nem kis mértékben ez annak is köszönhető, hogy Károlyi érezte, hogy nincs már sok hátra az életéből. Mert erről még nem beszéltünk, de gyakorlatilag a munka gerincét, a munka dandárját 1587-től 90-ig végezte. Ezzel a fordító csapattal. Tehát 87-től 90-ig. És ahogy közeledünk az 1590-es dátumhoz, Károlyi még megérte a Vizsói Biblia kiadását, de aztán 91-ben elhúlt. Tehát ezek a hibák nem kis mértékben meggyőződésem szerint, ezek már a sietség számlájára is írhatók. Még egy kicsi érdekesség ehhez, ahogy haladunk a Biblia vége felé, a Károlyi fordítás vége felé, szinte egyre sokasodnak ezek a hibák. Ez is arra utal, hogy sietnie kellett. Tehát mondom, érdekes összefüggések ezek. Egy biztos, a mély hite az igében az teljesen igaz, hogy ilyen értelemben ezt teszi annyira időtállóvá, ezt a fordítást. Na, így néz ki a Károlyi Bibliának a címoldala. Ugye a mai napig is megtalálható még jó néhány példány szerte az országban, illetve azt mondanám, hogy a világban, az eredeti Vizsói Bibliából. Ugye ki is adták ezt reprint hasonmásban, azt mondja, Szent Biblia, azaz Istennek és az ő testamentumának, proféták és apostolok által megiratott szent könyvei. Magyar nyelvre fordította, és akkor ott még több mindent lehet olvasni, tehát Istennek Magyarországban való anyaszent egyházának dicsőségére vagy épülésére, és akkor fordítatott Vizsolyban, nyomtattatott Mancskovit Bálint által. Ez egy vándornyomda volt egyébként. Tehát nem is állandó nyomda volt Vizsolyban. Ez azért érdekes, mert ha valaki járt már Vizsolyban, hát ahogy szokták ezt mondani, egy utcás falu. Tehát semmi különleges, nincs ott Vizsolyban. Pont Vizsolyban állította fel egy lengyel származású nyomdász a nyomdáját, ez a Mancskovit Bálint, na és ő volt az, aki kinyomtatta végül a Szentírás 1590-ben. Szenci Molnár Albert egyébként laponként hordta át az elkészült fordítást, és laponként nyomtatták ki. Nem egy akkora távolság egyébként, ez a Göncz-Vizsoly távolság, tehát mondom, ilyen bő 10 km, 12 km, és teljesen egyenletes, egyenes az az út, és sík a terep, ahol kell menni. Na de hát az hányszor kellett megtenni azt a 12 kilométert? Oda is, meg vissza is, oda is, meg vissza is. Tehát ez egy elképesztő menet volt. Az akkori körülmények között, ne felejtsük el, tehát ugye abban az időszakban azért mások voltak a közlekedési lehetőségek. Szóval mondom, így néz ki a Vizsói Bibliának a címoldala. Veretes és régies és nagyon szép, de érdemes még néhány dolgot megemlíteni vele kapcsolatban. Fordítási nehézségek, problémák. Röviden térünk már csak ki erre, mert az időnk is elszaladt. Régies kifejezések, például a Károlyi szövegben. Lelkes állat, marha, eszterág. Ezt a hármat írtam föl. Mi az a lelkes állat? Olyan zavaró lehet, ugye Jelenések könyvében kerül ez elő. Nagyon egyszerű, miért lelkes állat, vagy mi az, hogy lelkes állat? Az at-et főnévképző az egyik legrégebbi magyar főnévképző. Miért mondjuk azt, hogy főnévképző? Azért, mert az áll igéből, hogy képezünk főnevet, úgyha egy at képzőt hozzáteszünk, ebből lesz az állat. Ennyire egyszerű. Lelkes állat olyan lény, akinek lelke van. Magyarán most már azt mondanánk inkább, hogy élőlény. Ennyire egyszerű. Élőlény. De ez a lelkes állat ma már számunkra zavaró, mert nem értjük igazán azt, hogy a 16. században ez mit jelentett. Jó, tehát ilyen értelemben ne csodálkozzunk ezen. Aztán marha. Nem tűnik különösebben problémásnak, igen ám, de ez régen a vagyont jelentette. Tehát amikor nem értünk egy igét, és ugye a marha szerepel benne, tehát a ház és a marha atyától való örökség. Miért annyira érdekes a marha? Azért, mert régen a vagyont állatállományban mérték. Most már teljesen természetes, hogyha azt mondanánk, hogy a ház és a vagyon atyától származó örökség. Tehát ilyen értelemben nyugodtan be lehet helyettesíteni, amikor ezzel találkozunk, a vagyon szóval itt a Károlyi fordításban. Eszterág. Na ez az egyik legkülönlegesebb. Ez a gólyát jelenti. Ez a gólya. Mózes harmadik könyvében kerül elő ez az eszterág kifejezés, gyönyörű szép régies magyar kifejezés, ez a gólya. Na most azért írtam föl ezeket, hogy ezek nem hibák. Ezek nem hibák. Tehát ez a 16. századnak a nyelvezete, kész. Tehát itt Károly nem követel hibát egy másodpercig sem. De azért említsünk meg fordítási pontatlanságokat is. És itt egy seregnyit lehetne megemlíteni, néhány igét hadd idézzek. Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 9. vers, ez egy nagyon szép, híres, boldog mondás. Következőképpen hangzik. Máté evangéliuma 5. fejezet, 9. vers. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Eredeti alapján inkább így mondhatnánk, boldogok a békesség szerzők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Ugye érezzük azt, hogy szép ez az igyekvő kifejezés is. De a békesség szerző az egy még erőteljesebb, még határozottabb és még szebb kifejezés. Pontatlanság. Tehát mondom, nem kifejezett hiba, csak egy kis pontatlanság. Máté evangélium a 20. fejezetéből, csak tényleg, hogy ez egyértelmű legyen számunkra, hogy mire is utalok. Szőlőmunkásokról szóló példázatban olvashatunk egy ilyet, hogy azt mondja, kimenvé 3 óra tájban látott a gazda másokat, akik hivalkodván a piacon álltak. És a 6. versben is ez a hivalkodván kifejezés, ez megismétlődik, mert azt mondja, hogy 11 óra tájban is kimenvén talált másokat, akik hivalkodva állottak, és mondta nékik, miért álltok itt egész nap hivalkodván. Na most ez a hivalkodva kifejezés, ez a tétlenül. Azt jelenti, tétlenül. Tehát görög eredeti szöveg alapján nyugodtan lehet azt mondani, hogy igen, pontosabb a tétlenül kifejezés. Ez a hivalkodva, úgy elkezdünk morfondírozni, hogy aki tétlen, az most mivel hivalkodik? Nem is értjük igazán. Hát a tétlen az tétlen. A tétlen az, ebben benne van a lustaság, meg sok minden benne lehet, éppen úgy alakult, hogy ő még ott áll, és várja, hogy valaki felfogadja. Tétlen, egyszerűen ennyiről szól ez a kifejezés. Aztán Korintusi első levél 12. fejezete, ez már az utolsó, amit megemlítünk itt a fordítási hibákból, illetve lesz még egy, amit az érdekesség kedvéért még megemlítenék. 1 Korintus 12, amikor azt mondja, hogy a kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek, a szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr, és különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Ez a különbség van kifejezés. Ez nem pontos az eredeti szöveg alapján. Eredeti szöveg alapján ezek a kegyelmi ajándékok azt mondja, hogy szétosztattak. Szétosztattak. A kegyelmi ajándékok szétosztattak, a szolgálatok szétosztattak, a cselekedetek szétosztattak, de ugyanaz az Úr. És a hetedik vers teszi föl mindenre a koronát, azt mondja, hogy mindenkinek azonban összehordásra adatik a lélek kijelentése. Haszorra, mondja Károly Gáspár fordítása, pontosabb, ha azt mondjuk, hogy összehordásra. Tehát azt mondja, mint egy egységes egész, amit az Isten szeletekre vágott, de azt mondja, hogy ennek az a célja, hogy ezt összeadjuk. Na most ez azért különleges ez a összehordjuk, azért különleges ez a kép, mert ez alapján mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen Isten mindig közösségben gondolkodik. Gyülekezetben gondolkodik, hívő közösségben gondolkodik. Tehát nagyszerű dolog, hogyha valaki egyéninek próbálja követni az Isten beszédét, az Isten szavát, de Istennek az a célja, hogy fölismerjük, hogy hoppá, nekem van valami ajándékom, a másiknak is van, meg a harmadiknak is van, negyediknek is van, na adjuk csak ezeket össze. Tehát azt mondja, mindenkinek összehordásra adatik a lélek kijelentése. Annyira érdekes egyébként ez a korintusi levélben, ahogyan ezt az apostol kifejti, de hát az egész 12. fejezet erről szól, nem merülünk bele a továbbiakban most. És még egy ige, amit viszont nem írtam ide föl, csak a különlegesség kedvéért hadd említsem meg, talán ez kevéssé ismert, zsidókhoz írt levél első fejezetének második verse a következőt írja. Károlyi fordítását olvasom. Krisztusról beszél, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Első hallásra, ha meghalljuk ezt az igét, ugye semmi problémánk úgy tűnik, hogy nincs ezzel, aki által a világot is teremtette, az a különlegessége ennek, hogy az eredeti szövegben a világ kifejezés, ez többes számban áll. Aki a világokat teremtette. Na most ebbe egy pillanatra érdemes belegondolni, vagy kettőben, hogy ugye, ha azt mondjuk, hogy mekkora a világ, tehát ez valami elképesztő, hogy mennyire kicsin kis porszemek vagyunk, mondjuk az egész Földhöz képest. De hogy a Föld mennyire kicsin kis porszem az egész naprendszerhez képest. De hogy a naprendszer mennyire kicsin kis porszem a tejútrendszerhez képest. És akkor még ezt meddig lehetne folytatni? Na most ehhez képest mondja azt, hogy a világokat. Tehát nem azt mondja, hogy a világot, világokat. Tehát elképesztő az a távlat, ami itt az embernek föltárul. Pont nemrég néztem ennek egyébként utána a görög eredeti szövegben, teljesen egyértelmű a többes szám. De az is egyértelmű, és nyilván ebbe se tudunk most részleteibe belemerülni, hogy ezeknek a világoknak a lakói, az el nem bukott világok lakói, ezek nem avatkoznak bele a földi történelembe, az itteni eseményekbe. Színpada lettünk a világ mindenségnek, mondja Pál, teátronja lettünk a kozmosznak, tehát figyelnek minket, de beavatkozás nincs, amíg le nem zárul a földi történelem. De ez úgy egy ilyen különleges távlatba helyezi az egész életet, életünket, az egész történést, mindazt, ami történik a földön, világokat teremtő Istenről, Krisztusról beszél. Szóval ez egy hatalmas és tiszteletet érdemlő munka volt Károlyi részéről, és ezért is mondtam azt, hogy a 20. századi biblia fordításokról nagyon most nem fogunk beszélni. Időnk se lenne rá, de igazából nincs is rá szükségünk. A hit és a meggyőződés hiánya tükröződik ezeken. Tehát ha valaki részletekre kíváncsi, rá lehet kérdezni, vissza lehet térni rá. Hoztam is egy 20. századi biblia fordítást, Jehova tanúi biblia fordítását, ugye ez egy nagyon érdekes kísérlet. Szóval az a fajta hit, ami megvolt még a reformációban, az valahol elvész. És egyszerűen ez a fajta hit hiány tükröződik a szövegeken. Ugyanaz a szöveg, de mégis van valami plusz, ami Károlynál megvan, ami a King James fordításnál megvan, Luthernél megvan, és ami a 20. századi teológusoknál nincs meg. Sokat lehetne erről szólni, de most csak röviden, egészen röviden ennyit. És az utolsó gondolatom, és az utolsó mozzanat, vagy amit itt érdemes megjegyeznünk, ugye úgy fogalmaztunk, hogy a Biblia bestseller. A King James önmagában bestseller, de ha az összes Biblia kiadást nézzük, akkor meg már az abszolút abszolútuma. És itt ez a német mondás, ami úgy hangzik, hogy bestseller ohne Leser, sikerkönyv olvasók nélkül. Sikerkönyv olvasók nélkül. Mert mégsem ért el átütő erejű sikert ilyen értelemben az olvasók között a Biblia, még akkor sem beszélhetünk erről, ha most már egy olyan korszakot élünk, ahol a Biblia tömeges méretekben olcsón hozzáférhető. Sőt, hát ugye olcsó. Ezt 10-20 évvel ezelőttig így mondtuk, hogy olcsó. Most mit mondanánk az okos telefonok korában? Tehát pénz se kell adni ahhoz, hogy a Bibliához hozzájusson. Akinek van okos telefonja, fél perc, egy perc alatt le tud tölteni egy Bibliát, és ott van a zsebében. Ennyi. Kis internetes kapcsolat kell hozzá. Tehát ennél könnyebbé már nem válhat az Isten igéhez való hozzáférés, mégis bestseller on a lézer. Tehát ez a német mondás nem véletlen. Olvasók nélkül. Na hát az egész sorozatnak ez volt a célja, hogy tényleg fölserkentsük a Biblia iránti érdeklődést, és hogy vegyük kézbe ezt a könyvet. Mennyire megbízhatók a leghíresebb Biblia fordítások? Kezeljünk fenntartással. Az összes fordítást tényleg azt mondom, hogy érdemes fenntartással kezelni. De közben ezek az emberek gyakorlatilag az életüket tették rá, hogy tényleg a fordítások megszülessenek, és a fordítás meg a körnégyszögesítése. Nem fog sikerülni a 100%, de a 99,9%-ot nagyon-nagyon sokan elérték. Tehát ez az, aminek örülhetünk. A többi meg már a mi részünk, de ez egy következő történet. Kedves hallgatók, köszönöm szépen a figyelmet. Apropó, könyvajánlók, erről se felejtkezzünk el. Ha valaki a Biblia fordításokra részleteiben kíváncsi, ezt a kiadványt ajánlhatjuk, nem hoztam sokat belőle, sajnos csak kettőt, a Biblia évszázada. Szentírás fordítások a reformáció korából, ez egy különleges, szép kis kiadvány, és gyakorlatilag olyan fotók is szerepelnek benne, hogy Európában milyen emlékei vannak, például ahol Luther fordított, most éppen itt nyitottam ki, a Warburgi várban. Milyen emlékei vannak annak, hogy a Biblia hol és milyen körülmények között született meg. Luther székéről is van egy, meg asztaláról egy fotó, ahol ő fordította a Szentírást. És így tovább lehet ezt sorolni, tehát amelyik területeket itt megemlítettük, angol, francia, német és természetesen a magyar fordítások, ezek ebben a kötetben szerepelnek, tehát a Biblia évszázada. Aztán Vankó Zsuzsának az Isten beszéde című kötetét is ajánlom mindenkinek. Tulajdonképpen amiről most itt a négy előadás során beszéltünk, annak az egyenes folytatása ez a kötet. Tehát, hogyha egy picit belemélyedünk a Szentírásba, akkor mit is állapíthatunk meg a Bibliáról, mennyire ihletett, hogyan érdemes értelmezni, és így tovább, tehát erről szól ez a kis kötet. Aztán itt van a főiskolai jegyzetünk, sok-sok minden, amit elmondtunk, a bevezetés a Biblia tanulmányozásához, ez szerepel ebben az ismeretanyagban. És még egy könyvet ajánlanék, érdekes módon ez egy könyvrészlet, de mégis külön kötetben jelent meg, Krisztus zászlóvivői, ez a címe, tehát Ellen Goodwight, Krisztus zászlóvivői, ez a nagy küzdelemnek egy kinyomata, vagy bocsánat, kivonata. Ugye a Nagy Küzdelem című könyv, az gyakorlatilag az egész üdvtörténeten végigmegy, ez a Krisztus zászlóvivői egy pontig megy el. Tehát egy olyan pontig megy el, ahol azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen mondjuk a 18.-19. századi fordulójáig megismerhetjük az egyház történelmet, és benne a Biblia fordítások történetét is, mert hogy a szerző erre is kitér. Van nekünk egy olyan kötetünk is, ami a magyar Biblia évszázadaival foglalkozik, Bottyán János ennek a szerzője, a Calvin kiadó adta ki, és így tovább, tehát még néhányat lehetne említeni, úgyhogy ajánlom szíves figyelmükbe. Van-e esetleg bárkinek gondolata, kérdése az elhangzottakhoz?
Igen.
Szeptuaginta hibái. Na hát, következő a helyzet. A Szeptuaginta egy nagyon-nagyon érdekes könyv, abban a vonatkozásban, hogy mondjam, érdekesen bánik a héber szöveggel. Tehát olyanokat hoz ki a héber szövegből, amelyek az első látása, első olvasása nem feltétlen lennének benne. Ez azért érdekes, én be kell, hogy valljam, nem tudok igazán jól héberül. De beszéltem olyanokkal, akik tényleg mélységeiben ismerik a hébert, és sokszor csak pislognak, hogy tulajdonképpen hogy is jelenik meg a Septuagintában az, ami megjelenik. De nagyon fontos, hogy ugye mi innen a 21. századból próbálunk építkezni. Meg próbáljuk az egészet, hogy mondjam, átlátni, rekonstruálni, hogy mi miért történt, milyen fordítás, milyen módon történt. Amikor a Septuaginta fordítása történt, ez több mint 2000 évvel ezelőtti történet. Tehát magyarán, amit a héber szövegből kihoz a Septuaginta, könnyen lehet, hogy nekik van igazuk, és igazából ténylegesen benne volt a héber szövegben az, ami a Septuagintában megjelenik, amire most már mi azt mondjuk, hogy kicsit úgy pislogunk, és úgy érdekes, hogy fordítja úgy a Septuaginta, ahogy fordít. Egy konkrét ideverset meg lehet említeni különben, ha már ezzel kapcsolatban elhangzott egy kérdés, a Genezis 21.14-et. 1 Mózes 21.14-et, ez egy nagyon érdekes dolog, Hágár és Izmael előzése. Nem mennék bele talán a részletekbe, csak jelzem, hogy gyakorlatilag erről a történetről van szó. És az 1 Mózes 21.14-ben olvashatjuk a következőket. És itt most idézem Károlyit. Aki, lehet, hogy ez talán egy picit furcsa lesz számunkra, de igazából az Ószövetség fordításánál a Septuagintát is használta. Az eredetit is, de a Septuagintát is. Ezt az ige verset konkrétan a Septuagintából fordította le a következőképpen. Felkelt azért Ábrahám jó reggel, és vett kenyeret és egy tömlő vizet, és adta Hágárnak, és feltette azt és a gyermeket annak vállára, és elbocsátotta. Az pedig elment és bujdosott a Bérseba pusztájában. Na most mi ezzel a probléma? Ezzel az a probléma, hogyha elolvassuk a történetet, akkor itt láthatjuk, hogy ez a bizonyos Izmael, a megszületett gyermek, ez körülbelül olyan 14 éves lehetett. Na most a 14 éves gyerek, mindenki tisztában van vele, az egy kifejlett, szinte férfiúi, teljes mi voltában lévő gyermek, hát sokan 14 évesen ugye már úgy néznek ki, apropó nekem is van egy 14 éves fiam, ugyanolyan magas, mint én. Tehát döbbenetes dolog ez, de hát 14 éves koránál, vagy korára itt tart. És még hol van a vége, majd ezt meglátjuk. Szóval el lehet ezt képzelni, hogyha magunk elé képzeljük ezt a dolgot, hogy most ott van a nő, ott van ugye az anyuka, és azt mondja, hogy ott van egy tömlő víz, azt a vállára veszi, és a gyermeket is a vállára veszi, és akkor úgy mennek ketten együtt. Hát a világon nincs ilyen. Tehát ez egyszerűen értelem zavaró, itt berzenkedünk, hogy ilyen nem létezik. Na most ez a Septuaginta. Tehát Septuaginta alapján tényleg így is lehet fordítani. Na de héber eredeti meg kitisztázza a kérdést, és ez így hangzik. Azt mondja, egy tömlő vizet vett, és adta Hágárnak, feltette azt annak a vállára, és a gyermekkel elbocsátotta. Tehát ennyi. Gyermekkel együtt. Tehát a gyermek is ott ment mellette, a tömlő víz meg az édesanyja vállal. Teljesen érthető a kép. Itt meg csak vakarjuk a fejünket, hogy most ez mi? Na hát ilyen hibák vannak néha a Septuagintában. Nem annyira jelentős hibák. Különben ezt el lehet mondani, tehát tényleg nem tökéletes fordítás, ez igaz, de ez nem a Vulgátának a szintje. Tehát a Vulgata hibái azok erősebbek, mert ott már teológiai kérdések is vastagon szóba jönnek. Ez egyszerűen csak értelemzavaró. Na szóval ezeket tudnám megemlíteni a Septuagintánál. Igen, nyugodtan.
Róma 5.12-nél, ugye úgy volt, hogy egy ember által jött.
Igen.
És ugye elhangzott az előadásban is, hogy ez az egy ember, ez Ádám. Mert azt kérdezem, hogy miért nem én van?
Ez egy jó kérdés. Jogos kérdés.
Mesében is kicsit, hanem, hogy az asszony adta.
Igen.
Ő biztosan a figyelmét az
embernek. Igen, igen, igen.
Ő kapacitálta erre a dolgot.
Jogos kérdés. Hadd mondjam azt az egyszerűség kedvéért, hogy gyakorlatilag mindegy. Gyakorlatilag mindegy. Mind a ketten ugyanúgy benne voltak. De valahol jogos.
Igen, csak ez egy kicsit az ipsze-ipsze-ipszunknak
az alapozása,
hogy melyik nemet használjuk.
Ott egyértelműen himnem van. Tehát a Vulgata is egyértelművé teszi. mint ahogy a görög szöveg is jelenlévé teszi, hogy ott bizony a himnemet kell használni. Igazából Ádámnak volt nagyobb felelőssége. Tehát ezért nem Éváról beszélünk. Nagyobb felelőssége volt, mert ő volt az első teremtmény, ő volt az, aki feje az asszonynak, de ilyen értelemben nem volt különbség kettejük között, hogy mind a ketten vétkesek, hibások voltak. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, de mondom, valahogy jogos a kérdés. Bocsánat, közben egy kedves hölgy jelentkezik. Tessék csak nyugodtan mondani, aztán meg visszaadjuk a szót.
Hogy felhozta azt a két igét a kenőzésből, tehát hogy kínálta ezt a bűnt, hogy meg a pálapostolnak is ezt a ő benne, hogy ezt a területet hogy fordította például Luther? Ugyanígy,
hibásan, vagy mikor
már jött elő az, hogy itt egy fordítási hibából egy tévedéshez zuhat.
Igen. Igen. Na most az a helyzet, itt megint csak őszintén hadd mondjam el, én nem tudok németül, de beszéltem olyanokkal, akik tudnak, és azt mondták, hogy Luthernek a fordítása az egyszerűen kimagaslik a többi közül. Tehát amit mi megemlítünk hibákat, itt Károlynál is, emlékeznek talán, ugye a múltkori alkalommal beszéltünk erről, hogy szövegvariánsok, új szövetségi szövegvariánsok. Luther átlátta ezt az egészet. És amit mi Károlynál azt mondjuk, hogy hoppá, ez is hiba, ezért hiba, és így tovább, az Luthernél nincs meg. Tehát ott nincsenek ilyen hibák. Ott azt lehet mondani, hogy Luther átlátott igazából az egyház teológiáján, és ez ugye azért érdekes, mert Luther pap volt. Tehát nem akárki volt, hanem pap, teológiai tanár, szerzetes, tehát mélységében ismerte a római katolikus teológiát, és ő tökéletesen egyértelműen ugye le tudta úgy fordítani, ahogy az eredeti szöveg alapján a legjobb. Tegyük hozzá gyorsan, ne felejtsük el, ugye csak érintőlegesen utaltam rá, ez a könyvnyomtatás utáni időszak. Tehát óriási segítséget jelentett a Biblia terjedésében az, hogy a könyvnyomtatást feltalálták. Tehát ha 1450 előtt születik meg Luther, játszunk el a gondolattal, akkor sokkal nehezebb a helyzet. Sokkal nehezebb. Ez egy tökéletes együttállás volt a Biblia vonatkozásában. De mondom, igazán részleteket ezért nem tudnék mondani. Én az angolban valamennyire otthon vagyok, spanyol nyelven szintén, németben nem. Tehát részletet itt most nem tudni. Igen?
Van már valami hivatalos időpont, amitől már ezt a fordítást mindenki elfogadja, és már akkor megpróbálják a tévedéseket láncát fölfejteni? Tehát valahogy inkább erre ment volna.
Ez egy nagyon-nagyon szép és tiszta kérdés. De sajnos azt lehet mondani, hogy nincs.
Nincs.
Nincs, mert tulajdonképpen azért, mert hogy mondjam, mindenki őrizni akarja a saját bástyáit. És az egyház is őrizni akarja a saját bástyáit. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, na most ennek is van egy nagyon komoly háttere, egyháztörténeti háttere. Az egyház a Biblia fordításokra úgy reagált, hogy nemes egyszerűséggel az összeset indexre tette. Tehát a reformáció megszületése után elindul az index, egyébként ezt el lehet mondani, hogy mikortól, 1559-től. Index Librorum Prohibitorium, tiltott könyvek jegyzéke. Az összes fordítása a Bibliának, tehát ami nem latin, az összeset azzal a lendülettel indexre teszik, katolikus hívő azt nem forgathatta. Tehát ez állt a hátterép, na most ez még csak a kezdet. De az egyház aztán a 17. századtól kezdve valamennyire fölveszi a kesztyűt. És azt mondják, hogy ha már egyszer a protestánsok nekiálltak a Biblia fordításának meg terjesztésének, csináljunk mi is valamit. És Káldi György például Magyarországon megjelenteti a fordítását, de hát talán nem tiszteletlenség azt mondani, hogy egyfajta fintorgással. Tehát, hogy minek? Minek ez az egész? Azt mondja Káldi az előszavában, hogy el lehetett volna még a mi magyar népünk a Biblia nélkül, de hát ha már egyszer Károly lefordította, akkor most már az egyháznak is illő előállni a fordításra. Hát tessék, itt van, és akkor megjelenik a Káldi György féle fordítás. Tehát magyarán az egész Biblia fordítás a felekezetek kezében maradt. És ezért nincs az, amit itt tetszett kérdezni, teljesen jogos ez a gondolat, hogy van-e esetleg valami határkő, vagy ahol tényleg elismerik ezt. Nincs, mert ezek a hibák aztán tovább öröklődnek, És aztán jön a lejtő, a bibliakritika időszaka, a 18.-19. század, ahol azt lehet mondani, hogy megfeneklik az egész történet. Miközben a biblia fordítások folytatódnak. De hogy egy csavart belevigyek a dologba. Erről már nem akartam szólni, de így a kérdése kapcsán jó, hogyha ez elhangzik. Néha meg azt figyeli meg az ember, itt a 20. században, hogy a katolikus fordítás az adott esetben tisztább és pontosabb, mint a protestáns. Tehát ez meg annyira különleges. Egy mozzanatot csak hadd említsek, szombat kérdése. Tehát akkor, amikor a szombattal találkozunk a Bibliában, Ó és Új Szövetségben egyaránt, a katolikus fordítások következetesen szombatnak fordítják. A protestáns fordítás nem. A protestáns fordítás behozza az Úrnapja elnevezést. Tehát mennyire különleges ez? Nem mennék itt most bele a részletekbe, csak jelezném, hogy a hibák mind a két oldalon megvannak sajnos. De
szétlenül.
Nemes gondolat, úgyhogy köszönöm én is ezt. Igen.
Kicsit pont ezekhez hasonlóan az egy harmadik kérdés, ami lett volna be részben a napján. És mi a helyzet a 21. századi fordításokkal feltételes módban, vagy feltételezve, illetve azzal a hit és meggyőződés hiánya, ami a 20. század.
Igen.
Szóval fokozódnak még a 21. század miatt.
Hát ez egy remek és elgondolkodtató kérdés, de költői kérdés. Költői kérdés, igen. Nehéz válaszolni rá, de ugye a költői kérdések nem is igényelnek megválaszolást, vagy szónoki kérdés, ugye, ahogy az angol is kifejezi, retorikai kérdés. Nem tudom, hogy hol van a lejtő vége. Nem tudom, hogy hol van. Megmondom miért, mert én azt látom, hogy a keresztény teológia, hogy mondjam, más lett egy picit az utóbbi évtizedekben, de nem jobb. Tehát nem a jó végkifejlet felé megyünk, egy másodpercig sem. Ott van például a bibliakritika, csak egészen röviden utaltam rá. Az 1960-as évekig meghatározó. De a 60-as évektől kezdve jön helyette, nem helyette, egész pontosan jön mellé még 6 másik irányzat. Jobb lesz ezzel a teológia? Nem, más lesz. Más lesz. De ettől még nem lett jobb. Szóval ez annyira érdekes, mondom, nem tudom, hol van a lejtő vége. Miközben a keresztény teológusok foglalkoznak bibliafordítással a mai napig is, fölállnak a szószékre, és hirdetnek a Bibliáról valamit, de közben a bibliakritika alapvetően hiteltelenítette a Bibliát. Hát akkor mit hirdetnek? Na, ez is egy retorikai kérdés, hogy most akkor ezzel mit kezdhetünk. Nagyon elgondolkodtató. Attila.
Ezzel kapcsolatban lett volna nekem is kérdésem, említetted a legelső adatot, a bestseller óra nézek című fejezetet, a kifejezést. Olyan kérdést tennék fel, amire nagyjából tudnám a választ, de ezért nem felkezdtem nekem is ezt a kérdést, hogy mondjára volna ezzel kapcsolatban. Mert ugye van a középkor, most az Ószövetség időszakról beszélek, nem az Ószövetség időszakról, van a középkor, amikor kiderül, hogy nem nyomtattak Bibliát, mivel nem volt körülnyomtatást, tehát kézzel kellett tudják. Ugyanakkor nagyon kevés példányszámú Biblia volt a maihoz képest, tehát nehéz volt hozzáadni, nehéz volt hozzáadni. Tehát ott az volt a probléma, hogy nem lehetett hozzáférni a Bibliához. Akkor ilyen a reformáció kora, amikor már hozzá lehet férni a Bibliához, és az ember logikusan úgy gondolná, hogy amire eljutunk a korunkhoz, addigra már nem bestsellerről a kézzel van, hanem valami más.
Igen.
És tulajdonképpen lényegében most valamennyire érintettem ezt a kérdést, hogy a 20. századi bibliafordításokról miért nem beszélünk, azért nem beszélünk, mert mi eljutunk a 20. századig, addigra tulajdonképpen van Biblia, nem azzal van a probléma, hogy fizikálisan nincsen elérhető Biblia, valami mással van a probléma, de mondd meg kérlek szépen, hogy mivel van a probléma.
Hogy mivel is van a probléma.
Van erre egy válaszom, de akkor mivel? Nem, majd elmondom én is szélesen, de szeretném megkérdezni, hogy akkor mivel van a probléma, ha kezünkben a Biblia, akkor mivel van a probléma? Miért volna léze?
Igen, én ezt meghagynám költői kérdésnek. Vörös Martit itt hadd idézzem. Jó, tehát Vörös Marti Mihály az Emberek című művében teszi fel a kérdést, Nagyon sokszor fölmerül bennem ez a kérdés. Mi a kevés? Az erő vagy az erény? Tehát egyikből kevesebb van, mint a másikból.
Vagy
ment-e a könyvek által a világ elé? Vörös Martinak óriási kérdései vannak. Úgyhogy mondom, a válasz nagyon sokrétű, nem tudnám megadni a választ, őszintén szólva. Olyasfajta hanyatlást látok az egyház történelemben, teológia történelemben, dogma történelemben, ami párját ritkítja. Tegyük gyorsan hozzá, hogy a Biblia proféciáival teljesen összhangban van, tehát a jövendőlések azok szólnak erről. Egyszerűen úgy tűnik, hogy ahogy közeledünk a történelem végkifejletéhez, Sátán egyre erőteljesebben és egyre eredményesebben tud munkálkodni. Ennek tudom be végső soron azt, hogy ez a fajta lelkiség ez eltűnik, ez a fajta hit ez eltűnik, és itt vagyunk a tömeges elterjedésnél, és nincs igazi hit, sőt, ez csökken. Szóval mondom...
Egy sötét jövő felé tartunk.
Hát,
ilyen szempontból,
igen.
Mert én szerintem meg, ahogy a Luther esetében egy ember által elterjedt valami pillanatok alatt, egy emberről tóla, mint az első keresztény században, úgy lehet egy olyan kor is, amikor a Bibliának megint nem fog bőle tekintés. Jelen pillanatban nem is szartunk,
igen.
De miért ne lehetne?
Persze, ez így van. Csak sajnos, a többség nagy eséllyel nem fogja ezt az utat választani. Tehát ugye a Biblia beszél erről, hogy lesz egy felívelő időszak, és hogy ez tömeges lesz. De a többség sajnos nem fogja ezt az utat választani. Ez az egésznek a drámája. Pedig a kereszténység óriási helyzeti előnyben van, mert ugye Pascalt itt hadd idézzük, talán el is hangzott ez az idézet valamelyik előadáson, hogy a Bibliában beteljesedett, vagy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, és ez az, amit egy másik vallás sem mondhat el magáról. Na most ehhez képest a kereszténység gyengeségéről beszélünk, ennek hátterén. Hát hogy van ez? Szóval ez valahol érthetetlen. De ugyanakkor megmondom, jövendőlés teljesedik be ezzel. Ez is igaz. Keresztény vezetők felelőssége. Igen.
Igen. A pápaságnak, mert elhablatyolnak mindenféle pápaságnak, és én azt mondtam, hogy elveszik az emberektől az egyetlen lehetőséget, hogy megtudja, hogy mi a jó, mert ha ő nem mondja, akkor én mondjam egy másik ember. Tehát neki kellene tisztán mindetni azt, ami kellene, és nem megjelentetni azt, hogy a pápa azt mondja, hogy nincs is. Nem is fontos a Bibliával foglalkozni, elég, hogyha a lelkiismeretünk megvan, akkor már úgyis csak jót fogunk cselekedni, pláne, hogyha ő általuk vezetett, hallottuk valami ilyesmi, hogy ezt most a szájába adták-e, vagy valami.
Igen, de azért tegyük hozzá, hogy ma már más mondatok is elhangoznak a pápaság részéről. Tehát érdekes módon ma már, mintha szorgalmaznák a Biblia tanulmányozását, a Biblia olvasását. Ezt nagyon szolidan teszik, nagyon-nagyon szolidan, de gyorsan hadd tegyem hozzá azt, hogy rendben, beszélhetünk az egyházról is, a római katolikus egyházról, de mi van a protestantizmussal? Tehát van még protestantizmus? Élesen föltéve a kérdés, mert hogy a protestantizmus az egy tiltakozó mozgalom volt. Protestáns azt jelenti, hogy tiltakozó. Mi ellen tiltakoznak ma a protestánsok? Tehát itt
második hogy? 313.
Igen, melyik igen, ügyen. Igen. Pontosan. Elvesz, pontosan. Így van. Tehát a konstantini fordulat eszméjét teljesen magukévá tették. Na most ebből aztán hát gyakorlatilag az jön ki, amit ma is látunk. És akkor ilyen érdekességeket azért meg lehet említeni, mert ez ténylegesen így van, hogy hoppá, bizonyos pontokon a katolikus biblia fordítás tisztább, mint a protestáns biblia fordítás. Ettől még az összkép az lesújtó.
Azért
biztos, hogy
már ők is jó, akkor az többet, de ők is jó, akkor jobban meghallják.
Ez egy kiváló optimista hozzáállás. Kiváló. Igen, nagyon sok igazság van ebben. Van-e esetleg még kérdés vagy hozzászólás? És közben, mint a búcsú szimfóniában, itt egyre csak fogyunk, úgyhogy lehet, hogy Marikának adjuk itt a szót a lezáráshoz.
Hát
szeretném megköszönni, Péter, ezt a négy előadást, hogy tényleg nagyon széleskörű és nagyon mély ismeretanyagról szóltak ezek az előadások. Jó volt hallgatni téged, és nagyon jó volt az is, hogy kivetítőt is használtál, és olyan mennyiségűt csak, ami valóban mélyítette az ismeretet, megerősítette a te elhangzott szavaidat. Rendkívül élvezetes volt, és nagyon jó volt minden négy előadás. Sajnáljuk, hogy vége van, és hát azt hiszem, hogy legrövidebben úgy fejezhetem, hogy nagyon szépen köszönjük. És ha lehetőség van rá, akkor várunk majd vissza.
Nagyon köszönöm.
Igény is van rá, meg hogyha te is ezt meg tudod oldani. Igen. Nagyon szépen köszönjük.
Hát én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, úgyhogy egy élmény volt. Tényleg köszönöm.